Na hát jó reggelt, jó, hogy itt vagytok, jó, hogy itt vagyunk. Ez egy izgalmas alkalom lesz ez a mai, egy különleges alkalom. Ugye azoknak mondom, akik esetleg minket neten néznek, hogy itt ez egy gyülekezet, vasárnap reggelente összejövünk, és a Isten igéjét, a Bibliát tanulmányozzuk, és próbáljuk kitalálni, hogy ez mit is jelent nekünk ma modern emberként az életünkben. És ezt úgy szoktuk tenni, hogy kiválasztunk a Bibliából egy könyvet, és végigmegyünk rajta versről versre, szóról szóra, mondatról mondatra. És a következő könyv, amit tanulmányozni fogunk itt vasárnap reggelente, az az első könyv a Bibliában, a Mózes első könyve, ami a teremtés történettel kezdődik. És arra gondoltam, hogy ezt az alkalmat, meg a következőt is ezzel fogjuk tölteni, hogy a teremtést vizsgáljuk meg egy picit. Ugye alapvetően a közvéleményben, a közgondolkodásban az van, hogy hát azért ez egy eléggé idejét múlt gondolkodás és tanú, ugye, mert hogy a tudomány most már eljutott oda, hogy bebizonyította, hogy ez nem így működik, ahogy a Bibliában ez le van írva. És egy picit ezt meg fogjuk kapirgászni, ezt a témát. Én ezt nagyon szeretem, ezt a témát, szerintem ez nagyon izgalmas. Több okból is, majd ki fogok rá térni. Amit akarok ezzel kapcsolatban mondani, hogy én nem vagyok, nem tudom, természettudós, történész, filozófus, nem tudom, biológus, kémikus, semmi fizikus, semmi ilyesmi nem vagyok. Csak egy lelkes, amatőr rajongó, aki sósmagyarokat árul hétköznap, és azzal foglalkozik, hogy vajon a teremtés hogy volt, vagy hogy nem volt. Igazából ezzel nagyon sokat, több mint 10 évvel ezelőtt foglalkoztam. Az elmúlt években ez nem volt így nagyon téma, de hogy jött ez az alkalom, hogy itt egy Mózesről fogunk beszélni, hogy elővettem a régi jegyzeteimet, régi videókat, könyveket, átnézegettem és sokat készültem. Úgyhogy szerintem ez egy izgalmas alkalom lesz. Ugye, ami az egyik fő témakör, az inkább ilyen filozófikus kérdéskör, amit fogunk boncolgatni, az, hogy honnan jöttünk, kik vagyunk, hova megyünk, tudhatjuk-e egyáltalán, mi a célja az életünknek. És ezek ilyen tök jó nagy filozofikus kérdések, 3 sör mellett nem tudom, jókat lehet róla filozofálgatni, de hogy mi a frász karika értelme van ennek az életünkre nézve, hogy kell ezekkel foglalkozni, tudhatunk-e ezekre egyáltalán választ adni, vagy hogy kell ezekhez egyáltalán hozzáállni. És azt hiszem, hogy kell ezzel foglalkoznunk. Ezek olyan kérdések, amik tudat alatt hihetetlen módon hatással vannak az életünkre. Hihetetlen módon meghatározzák a pici, mini, hétköznapi döntéseinket, az, hogy milyen a világképünk, hogy gondolkozunk a világról. Majd a következő alkalommal fogok arról beszélni, hogy amikor az evolúció elmélet bejött a történelembe, és elkezdték a tankönyvekbe, előtte benne volt a teremtés elmélet is, mint elmélet, és mellette volt az evolúciós elmélet, és aztán ezt a 60-as években elkezdték eltolni az evolúciós elmélet felé, és kiszorítani a tankönyvekből a teremtés elméletet, hogy milyen hatással volt a társadalomra. Most nem akarok nagyon belemenni, de hogy megszaporodtak a fiatalkori öngyilkosságok és gyilkosságok, hogy milyen hatással volt az egész emberiségre nézve. Most egyébként, ha nagyon nem is kell sokat gondolkozni ezen, de Hitler maga ugye nagy evolucionista hívő volt, és ő maga azt vallotta, ugye, hogy ők az Übermensch, a magasabb rendű faj, és ezzel a zászlóval írtott ki sok millió embert. Tehát, hogy igenis van ennek jelentősége, hogy hogyan gondolkozunk erről a kérdésről. Hozzáteszem, hogy szeretnék ebbe alázatos maradni a szónak az informális értelmében, tehát hogy nem akarok elfogult vallásos ember lenni, sem evolúcióhívőként, sem kreacionistaként, hanem igazából a lényeg az, hogy mi a valóság, nem? Tehát, hogy most oké, az evolúció tönkretette a társadalmunkat, jó, de hát hogyha az az igazság, ott még az az igazság, tehát ott még nem kell homokba dugni a fejünket. De azért ezzel kapcsolatban én szkeptikus vagyok, hogy az az igazság, és most óvatosan fogalmaztam. Nyilvánvaló, nem oda fogunk kiukadni, hogy az evolúció igaz ennek a végén, sajnálom. Ha a célom az, hogy kicsikét, nem akarok senkit meggyőzni, akarok, jó lenne, de hogy nem hiszem, hogy egy ilyen egy-két videó alatt itt valakinek a világnézetét gyökeresen át lehet változtatni. Amit szeretnék csinálni, az a kép van előttem, hogy van egy nagy beton vagy téglafal, és így egy nagy somukalapáccsal így belőtni egyet-kettőt, hogy elkezdjen megremegni az, hogy vajon tényleg amit tanultunk, amit hiszünk és vallunk a világról, az vajon mennyire igaz és mennyire állja meg a helyét tudományosan is akár ma. Úgyhogy így fogjuk ezt nézni. Ugye én nagyon szeretem az apologetikát, az a hitvédelemmel foglalkozik, és azt hiszem, hogy kettő nagy ága van, most én ezt így szedtem össze az elmúlt napokban, hogy ezen gondolkoztam. Az egyik az maga a Bibliának a hitelessége. Mennyire hiteles a Biblia? Tényleg a Biblia Istennel létezik, és ő az, akinek mondja magát a Bibliában? Ez az egyik része. A másik része pedig az apologetikának, hogy mit mond a Biblia. Ugye, mert nagyon sok ember sok mindenre hivatkozik, sok mindent csinál a Bibliára hivatkozva, és ebből elég furcsa dolgok is kijönnek, elég csak a sötét középkorra gondolnunk, hogy mi keresztények a Bibliát felhasználva mi minden szörnyűséget csináltunk, és akartunk uralkodni az emberekkel. Nyilván nem mi, hanem sok száz évvel ezelőtt mások, de hogy értitek, hogy mit akarok mondani. És ez a mai alkalmunk, ez az előadás, ez arról fog szólni, hogy kicsit megnézzük a teremtést, hogy vajon ebből a szempontból mennyire hiteles a Biblia, vajon hogy kell az 1 Mózes 1-hez viszonyulni, ahol Isten teremtette a földet, le van írva. És több elmélet van erről, és mondom, hogy nem meggyőzni szeretnék senkit ma arról, hogy úgy kell erről gondolkodni, hogy én gondolkodok, de én, ahogy eljutottam erre, ebbe tényleg több tíz, azon gondolkoztam idefele jövet, hogy lehet, hogy még a 100 órát is meghaladja, amennyit én ezzel a témakörrel foglalkoztam így hobbi szinten, és ezt szeretném nektek átadni. Egy picit ez most tudományos lesz, tehát a teológiának a szilárd talaját elhagyjuk, és a tudományok ingoványára lépünk át, a fizika, kémia, biológia, történelem, filozófia, mindenfélét fogunk érinteni, és mindezt mondom olyan szempontból, hallgassatok engem, hogy én ezeknek egyiknek sem vagyok a szakértője. Én csak laikusként olvastam, hallottam, tanultam ezekről, de én magam személy szerint egy rádiókarbon kormeghatározást sem végeztem, és nem is tudnám elvégezni, és nem tudom, hogy működik, hanem tudósokat figyelve hozok ide nektek egy-két tényt és adatot. Az egyik nagy kérdés az, hogy kell-e bizonyíték a Biblia mellett. Tehát, hogyha van bizonyítékunk, akkor mi van a Bibliának az egyik alapüzenetével, hogy a hit az, amin múlik minden. És nekem nagyon tetszik nekem erről az elméletem, hogy Isten, ahogy változott a kor, úgy változott az is ebben, hogy ő milyen válaszokat ad nekünk. Mit tudom én, tehát több száz évvel ezelőtt a tudomány nem volt azon a szinten, hogy bármilyen más elméletet fölvázoljon, ott voltak a keresztények, meg voltak más vallásban hívők, és valahol mindenki abba hitt, hogy valahol valaki régen valamit csinált, abból lettünk mi. Aztán, hogy fejlődött a technológia, fejlődött a tudomány, egyre több kérdés merült föl, és nagyon sokszor megkérdőjeleződött ilyen módon a Bibliának a hitelessége. És azt hiszem, hogy igenis az egy jó dolog, ha ezekre a kérdésekre tudunk választ adni. Nem gondolnám, hogy nekünk hívőként úgy kéne ez a kérdéshez hozzáállni, hogy jön a tudós és azt mondja, hogy a Föld az 4,6 milliárd éves, 3,6, elfelejtettem, le van írva, 4,5 milliárd. A Föld 4,5 milliárd éves, és akkor erre azt mondom, nem, a Föld 6000 éves, de nem, a Föld 4,6, nem, a Föld az 6000 éves, akkor ennek így nincs értelme, partalan a visszatkozás. És ezért nagyon sokszor minket, keresztényeket támadnak is azzal, hogy mi a tudomány ellen vagyunk, hogy mi nem vagyunk, le vagyunk maradva korral, nem haladunk itt a tudománnyal. És itt szeretnék megemlíteni egy fontos félreértést. Nagyon az van a közvéleményben, hogy Ádám és Éva a tudás fájáról evett. És hogy a vallás, és hogy a hit, és hogy a Biblia a tudás ellen, vagy a tudomány ellen megy. És ez nem igaz. Ez hazugság. El fogunk jutni majd szép lassan az 1 Mózes 3-ig, ahol majd látni fogjuk. Azt mondja, hogy az a jó és gonosz tudásának a fája. Nem arról beszél az ige, hogy a tudás az bűn és rossz, és nekünk vakon el kell fogadnunk azt, amit Isten mond. Megjegyzem, azért ebben van némi logika is, de most ezt itt hagyjuk zárójelbe. Hanem a jó és a gonosz tudásának a fájáról beszél az ige, ami azt jelenti, hogy az ember elszakadt a teremtőjétől, és azt mondta, hogy köszi szépen, ez így nagyon rendben van, hogy megteremtetted az eget, a földet, meg minket rajta, mi innen most már boldogulunk, úgyhogy te arra, mi erre, és kész. Ez volt a bűnbeesés. De hogy ezt csak így kiszedtem volna itt emelni, hogy nem, a Biblia nincs a tudomány és a tudás ellen, sőt, ma nagyon-nagyon-nagyon sok tudományos bizonyíték van amellett, hogy a Biblia igenis hiteles, és hogy igenis a teremtés ez egy nagyon-nagyon valid elmélet amellett, hogy a Föld alakult. Sokkal, az én személyes véleményem szerint, aki nem vagyok hozzáértő, csak laikus, sokkal könnyebb hinni egy teremtő Istenben, mint hinni az evolúcióban, de hát ezt mindenki a végén maga dönti el. Az egész ott kezdődött a 14.-15. században, a humanizmus fölütötte a fejét, ahol az ember elkezdte saját magát tenni a középpontba, és ez az egész talán a francia forradalomnál csúcsosodott ki az 1700-as években, ugye melyek az volt a lényege, hogy az emberek föllázadtak a monarchikus működés ellen és az egyház ellen. És ugye ez egy nagyon-nagyon valid válasz volt arra, amit az egyház akkor művelt. Ugye a teológiával és vallással próbált az embereket sakban tartani, ütni, verni és uralkodni rajtuk. És a Bibliát használták föl sokszor arra, hogy hatást és uralmat és befolyást gyakoroljanak az emberekre. Hozzáteszem, hogy ez azért eléggé messzire kellett menni a Biblia valódi üzenetétől, de ez egy másik téma. De hogy erre az embernek az volt a válasz, hogy nem, mi nem szeretnénk magunkat ilyen módon alávetni egy ilyen Istennek, amit az akkori kereszténység is lefestett akkor. Egy kegyetlen Isten, aki ott is arat, ahol nem vetett, és egy nagy légcsapóval nézi, hogy hol szúrom el, és ő olyan szúrom, akkor csak így rám csap, és az életem arról szól, hogy próbálok a légcsapó elől elugrálni a legjobb tudásom szerint. Úgyhogy innen indult ez az egész gondolatkör, hogy az emberek nem akartak a keresztények Istenében hinni. Istennel riogatva uralkodott az egyház. De ez nem a Biblia Istene volt. És szeretném elmondani itt nektek, bár ti tudjátok, már mondtam sokszor, hogy én nagyon-nagyon vallás ellenes vagyok. Nagyon-nagyon haragszom a vallásra. És a vallás alatt nem a hitet értem, nem azt értem az alatt, hogy Istennel van egy kapcsolata az embernek, az egyénnek, hanem a vallás alatt azt értem, amikor emberek emberi szabályrendszert alkotnak, és azzal próbálnak uralkodni egymáson, próbálják manipulálni egymást. Sőt, ugye, hagyj menjek tovább, Jézus maga nem egy vallás alapító volt, ő a egyetlen egy típusú ember ellen volt mérges és dühös, azt látjuk a Bibliában, az a vallásos vezetőség volt, és ugyanezt mondta nekik, hogy figyeljetek, ti olyanok vagytok, mint a meszel csill, kívülről csilli-villi, de belülről rothattok, és ti magatok sem mentek az Istenhez, és másokat csengettek oda a vallásos rendszeretek miatt. Úgyhogy ezt szerettem volna itt kiemelni, de Pálnak a Timóteushoz írt második levelében, a negyedik rész, harmadik, negyedik versében van egy érdekes mondat, most itt nem akarom szó szerint idehozni, mert kicsit bonyin fogalmaz Pál kivételesen, nem kivételesen, mindig úgy csinálja, de azt mondja ott, hogy az embereknek viszket a fülük, hogy olyan tanítást akarnak hallani, ami nekik beleillik az életükbe és a világképükbe. És most azért nem kell nagyon elítélni azokat, akikre itt Pál gondolt, azért picit valahol mindannyian ilyenek vagyunk, hogy jobban meghalljuk azokat az érveket, ami a saját gondolatunkat támasztják alá, és nem annyira vagyunk nyitottak feltétlen mindig arra, hogy ellenérveket meghallgassunk. De szeretném, hogyha tényleg így az alázatosak lennénk ebbe, én szeretnék az lenni, így az ismeretelméleti fogalomként használva az alázatot, hogy a tények előtt hajoljunk meg, nem? Tehát, hogyha ugye szélsőséges esetben, ha én most itt nagyon elkezdeném mondani, hogy én vagyok Napóleon, és elkezdenék ilyen fura ruhákba járni, akkor egy ponton lehet, hogy azt mondjátok, hogy lehet, hogy neked egy kicsit elzártabb helyen kéne töltened a napjaidat. Ugye ez a valóságtól való szigorú elrugaszkodás, ez lehet szélsőséges esetben nagyon káros is. De a hétköznapjainkban is lehet káros, csak nem ennyire feltűnő, hogy éljük meg az életünket, és milyen alapelvek és alapértékek alapján hozzuk meg a döntéseinket. Úgyhogy mi a valóság, mi az igazság, ezt kéne keressük, ezt kéne, hogy minden embernek ott legyen valahol a szíve mélyén, még ma is annak ellenére, hogy a mai rohanó világunkban nem feltétlen akarunk erre sok időt szánni. Úgyhogy akkor picit nézzük meg, hogy a világ és az élet keletkezésének milyen elméletei vannak. És itt nem fogom az összeset idehozni, ami a világban van, hát nem is ismerem egyrészt, másrészt meg akkor nem két alkalom lenne ez, hanem 200 alkalom. Alapvetően kettő nagy csoportot fogok idehozni, az egyik az evolúciós elmélet, azt fogjuk majd átnézni picit részletesebben. A másik pedig a kereszténységen belüli egy-két irányzat a teremtéssel kapcsolatban. Itt hármat hoztam ide, három alap nézetet ezzel kapcsolatban. Az első ilyen nézet az alapteremtés elmélet, a kreacionizmus, az a hatnapos teremtésnek a tana, az elmélete, hogy amit a Biblia ír, 1 Mózes 1-től kezdve egyébként sokáig, hogy a szó szerint kell érteni, tehát Isten 6 nap alatt teremtette a mostani világot. Ezzel van egy pici gond, látszólagos ellentmondásnak látszik az, amit ma a tudomány tanít, miszerint, amiről beszéltünk is, hogy a Föld maga 4,5 milliárd éves, maga az egész galaxis, meg nem tudom, 13 milliárd éves, nem tudom, mennyi, vagy a világ. Ez ennek ellentmondani látszik elsőre. Erre aztán a keresztények mindenféle elméleteket kezdtek gyártani, hogy lehetne mégis összhangba hozni a Bibliát ezekkel a tudományos megállapításokkal. És itt lett az, amit úgy hívunk, hogy történelmi kreacionizmus. A kicsit a rés elmélet is ide tartozik, az egy picit más, nem teljesen illik ide, de az is ide tartozik. A lényeg az, ahol ugye az ige azt mondja, hogy Istennek egy nap olyan, mint 1000 esztendő, és 1000 esztendő olyan, mint egy nap. Hogy a Bibliában írt 6 napos teremtés nem szó szerint kell érteni, hanem ezek csak valamilyen szakaszokat jelölnek, akár több millió vagy több milliárd éveket is jelölhetnek ezek a szakaszok. Aztán van a harmadik, ez a teista nézet, amikor Isten teremtett, Isten indította el az egészet az elején, de aztán magára hagyta, és igazából az evolúciós folyamat végigment az egészen. Ugye ez azért fontos, mert az evolúciós lépéseket ugye Darwinnal a fajok elmélete, ahogy fejlődtek ki a természetes kiválasztás és sok minden kapcsán, az még egy olyan, tegyük fel, hogy az igaz, akkor is valahol egy ponton vissza kell menni a legelejére, hogy hol kezdődött az egész, és ugye most már van ez az ősrobbanás elmélet, de hát ott is, ugye az ősrobbanás, most csak így röviden, majd később kitérek rá, az arról szól, hogy minden anyag és minden energia egy időpontban, egy pici pontban sűrűsödött össze. Minden ott volt egy pici pontban, és az fölrobbant, és abból lett most minden. De hogy az is hogy keletkezett? Tehát ugye a termodinamika első tétele kimondja, hogy az energia és az anyag az nem a termodinamika törvény, ez az anyag megmaradás törvény, mindegy, de hogy kimondja, hogy az energia és az anyag az nem jön létre, és nem szűnik meg, hanem csak átalakul, ugye egy zárt térben, de hát azért az univerzumot mondhatjuk egy zárt térnek, tehát hogy az univerzum keletkezéséről beszélünk, hogy honnan jön az anyag, ugye erről van is egy jó vicc, amikor a tudósok eljutnak már arra a szintre, hogy porból tudnak embert előállítani, és mennek oda Istenhez, és nagyban dicsekednek neki, hogy ha, hát most már ezt mi is meg tudjuk csinálni, porból tudunk mi is embert teremteni, vagy alkotni, és akkor mondja Isten, hogy hú, hát ez nagyon, nagyon jó, hát akkor mutassátok már meg, hogy ezt hogy csináljuk. És fogja a tudós, és lehajol, és elkezdi felszedni a port, és Istenre szól, hogy no, hát a saját porodat használd. hogy maga a létezés az honnan indult el. És ugye erre egy válasz az, hogy oké, mégiscsak van egy Isten valahol, aki elindította az egészet, és aztán a folyamat meg maga végigment az egészen. Erről az utolsóról nem szeretnék különösen sokat beszélni, mert ezt az evolúció elmélet elemzése kapcsán fogjuk majd részletesebben kibontani. Mert ez gyakorlatilag ugyanaz, csak ott az elején azt mondja, hogy nem a semmiből lett a valami, hanem Istenből lett a valami. A második témakör ugye próbál magyarázatot adni az öreg földre, az öreg világra. De itt 2 dolgot szeretnék megemlíteni, és aztán nagyon bele fogunk menni itt az adatokba is. Az egyik az, hogy valóban öreg-e a föld. Ugye, tehát azért, mert most öregnek gondoljuk, a tudomány ma öregnek gondolja, attól még valóban öreg-e a Föld. Ha jól emlékszem, ez a másik jegyzetfüzetemben van, még jól elhoztam, mindjárt mondok nektek pár évszámot. 1770-ben azt mondtuk, hogy 70 ezer éves a Föld. 1905-ben azt mondtuk, hogy 2 milliárd éves a Föld. 1969-ben azt mondjuk, hogy 3,5 milliárd éves a Föld. Ma azt mondjuk, hogy 4,5 milliárd éves a Föld. Tehát, hogy tök jó, tehát hogy én nem azt mondom, hogy nincs alapja ezeknek a felvetéseknek, de hogy picit azért lehetünk szerintem szkeptikusok, hogy vajon ez hol fog megállni, ugye nagyon sokat öregedik évről évre a Földünk, nem csak egy évet. hogy vajon tényleg valóban ilyen örege a Föld? Ez az egyik kérdés. Másik kérdés, vagy inkább egy válasz erre, ami fölmerül, hogy Isten hány évesnek teremtette Ádámot? Egynaposnak, ugye az első nap egynapos volt, mégis azt látjuk a szövegkörnyezetből, bár ez így konkrétan nincs leírva, hogy nem csecsemőként teremtette Ádámot, hanem egy kész férfi testetben teremtette Ádámot, elmével is úgy tűnik, mert beszélgettek. Aztán megteremtette Évát, szintén úgy néz ki, hogy nem csecsemőként, hanem már felnőtt nőként, tehát nem azt mondta Ádámnak, hogy ho-ho, várjál még 16 évet még hozzányúlsz, hanem hogy ugye ott rögtön egy házasság is jött létre. Mi van akkor, hogyha Isten a Földet már rögtön öregnek teremtette? Feltétlen, ha tegyük fel, hogy igaz a 4,5 milliárdos év, hogy a 4,5 milliárd éves a Föld, ez cáfolja a hatnapos teremtést? Szerintem önmagában nem. Ugye a másik kérdés, ami föl szokott merülni, hogyha csak 6 nap alatt teremtette az Isten a Földet 6000 évvel ezelőtt, amit a Biblia szó szerint mond, akkor vajon hogy látjuk azokat a csillagokat, amik több milliárd fényévre vannak tőlünk? Ugye a több milliárd fényév az azt jelenti, hogy nagyon-nagyon messze, tehát hogy a fény is több milliárd év alatt ér ide. Tehát hogyha 6000 éve van Föld, és több milliárd év alatt ér ide a fénye annak a csillagnak, akkor azt hogy látjuk? Hát mondjuk például úgy, hogy Isten megteremtette közben a fényeket is, amik ide jönnek. Ez tudom, nagyon elvadultnak tűnik ez a gondolat, de majd amikor belemegyünk az evolúció elméletbe, az se tűnik azért annyira nagyon könnyen emészthetőnek. Úgyhogy most csak így röviden ezt akartam erre mondani. És két fő gondolatot fogok picit részletesebben kifejteni, és ezért lesz ez két külön alkalom, mert túl sok mindent szeretnék veletek megosztani. Tényleg azért, hogy ne csak ez egy ilyen legyen, hogy na most jó, ki itt volt ez a lelkipásztor, hát nyilván azt mondja a teremtés az igaz, hanem hogy szeretném, hogy tényleg kicsit azoknak a gondolkodását megmozgatni, megrángatni egy picikét, akik meg vannak nagyon arról győződve, vagy már pedig az evolúció az tudományosan igazolt, és az úgy kell, hogy legyen. Az egyik gondolat ez a Földnek a kora, hogy a Föld vajon tényleg 4,5 milliárd éves-e. És a második, amiről jövő alkalommal fogunk beszélni, az pedig a fajok között van-e átmenet és van-e fejlődés, maga az evolúció az tényleg mennyire igazolt ma tudományosan, mennyire nem, és aztán visszamegyünk egészen az ősrobbanásig is, hogy ott vajon ez az elmélet mennyire látszik igazoltnak vagy sem. De ez a mai hivatalos tudományos állásfoglalás, hogy a Föld ma 4,5 milliárd éves. Na most, amit még szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, az az, hogy a karbonkor meghatározása az 1940, azt hiszem, ha jól emlékszem, pár lappal később van a jegyzetemben, kezdték el csinálni, és ugye már azt láttuk, hogy az 1700-as években is már mondták, hogy több millió, aztán meg több milliárd éves, hogy nem, tehát ez csak egy elmélet volt, hogy a Föld hány éves, de nincs ilyen exakt, megfogható mérőeszközünk erre, tehát nincsen egy Föld öregségét mérő, nem tudom, mint a hőmérőnk, hogy beledugjuk a Földbe, és akkor kírja a digitális kijelző, hogy 4,5 milliárd, hanem hogy ez egy elmélet is. Ezt már azelőtt elkezdték gyártani, ezeket az elméleteket, mielőtt ez bármilyen módon igazolni tudtuk volna tudományosan. Miért volt erre szükség? Azért, mert Darwin, az, amikor 1859-ben kiadta a fajok, ez a címe, mi a? Fajok eredete, köszönöm, éreztem, hogy valami nem stimmel. A Fajok eredete című könyvét, akkor ugye azt magyarázta, hogy a fajok átmennek egymásba. Nem akarok erről most túl sokat elidőzni, mert ez a következő alkalom lesz, de itt az volt a lényeg, hogy a véletlen és rengeteg idő kell ahhoz, hogy ez az elmélet működjön, azért, mert mi a mi kis rövid életünk és az emberiség történelme alatt nem tudtunk ilyeneket megfigyelni. Tehát nincs ilyen, nem láttunk még sose olyat, hogy egy fajból kifejlődött volna egy másik faj. Ahhoz túl kevés az írásos emlékünk, mert pár ezer éves írásos emlékünk van csak, ami egyébként nagy része nem is erről szól. Tehát nem tudtuk ezt megfigyelni, hogy egyik fajból kifejlődik egy másik, ez csak egy elmélet. És ahhoz, hogy ez működni tudjon, ez bele kell tenni egy olyan időségbe, amit nem tudunk fölfogni. Az emberi agy, én állítom, hát lehet, hogy valaki igen, de hogy szerintem átlag emberként ezt nem tudjuk fölfogni. És hogyha ez az egészet fogjuk, és betesszük egy baromi nagy idősíkba, akkor az egész rögtön hihetőnek tűnik. Nem? Tehát, hogy nagyon nagy véletlennek kell történni, de nagyon nagy idő alatt, nagyon nagy véletlen végül is csak összejöhet, nem? Tehát, hogy matematikailag azért azt mondhatjuk, hogy erre van valamennyi esély. Úgyhogy ezért kellett a felfoghatatlan rengeteg idő és a felfoghatatlan rengeteg véletlen, hogy az élet össze tudjon állni. És mielőtt még belemegyünk kicsit a tudományos tényekbe, egy kicsit filozófiai úton is szeretnék veletek elkalandozni, mert szerintem ez egy nagyon, nagyon érdekes gondolatkör. Képzeljük el a következőt, hogy kimegyünk a sivatagba. Kimegyünk a sivatagba, sétálunk a dűnéken, és egyszer csak találunk egy karórát a földön. Mire gondolunk? Lehajolunk, és azt mondom, hogy te nézd már! Hát itt az évmilliárdok, meg a véletlen, mit össze nem hozott? Hát itt egy karóra. Nem erre gondolunk. Miért nem gondolunk erre? Ez egy hihetetlen bonyolult szerkezet a karóra. Nem? Tehát én biztos, hogy nem tudnék egy karórát most így összerakni magamtól könnyen. És ránézünk, és azt mondjuk, hogy nem, ez nem véletlen, ezt tudom. De amikor rád nézek, vagy a tükörre, vagy csak a fára, vagy csak a napra, vagy csak a csillagokra, akkor hirtelen elhiszem, hogy jé, az évmilliárdok, meg a véletlen, mit össze nem hozott, pedig annyiszor, milliószor, nem tudom hányszor összetettebb csak az emberi test, majd kicsit belemegyünk, hogy maga a sejt hogy néz ki, milyen bonyolult, sokkal bonyolultabb, mint egy karóra, mégis azt mondom, hogy az lehet véletlen. A karórára meg ránézek, és értem, hogy nem véletlen. Érdekes gondolat, nem? De hoztam még egy-két ilyen példát, mert ezek nagyon, nagyon jó pofák. Stonehenge. Ismerjétek a Stonehenge-et. Ott van kő a földön, csak picit más elrendezésben, mint ahogy azt úgy normálisnak gondolnánk, és senkiben nem merül föl, már úgy értem, hogy normális tudományos körökben, hogy az a véletlen lett volna. Nem, hogy nem merül föl, hanem egy nagyon nagy rejtély, hogy a Stonehenge hogy alakult ki. Pedig azért valljuk be, az egymásra rakott kövek nem annyira bonyolultak, mint mondjuk az emberi szem. Most nem mondtam direkt az egész szervezetet, csak a szem. Mégis ott azt mondom, hogy hú, itt valaki ott volt mögötte, egy intelligens tervezés, valami intelligencia ott volt mögötte. Ránézek a szemedre, és azon kívül azt mondom, de gyönyörű szemed van, azt mondom, hogy az idő és a véletlen mit össze nem hozott. Húsvét szigeteken azok a szobrok szintén ugyanez a kategória. Rushmore hegy. 4 darab elnöknek a képe a hegyen. Érdekes módon ránézünk, és nem azt mondjuk, hogy azt a neki, tehát ez a korrózió, meg a nem tudom, micsoda, a szél, és az eső, és a víz, hát pont 4 olyan arcot hozott oda a hegyre, mint a 4 elnök Amerikában. Ránézel, és tudod, hogy ez egy intelligens tervezés, és valamilyen intelligens munkának a része. És megint szeretném hangsúlyozni, hogy azért a Rushmore hegy nem annyira bonyolult, mint akármelyik testrészünk. De menjünk tovább, formára vágott sövény. Tök jó, nem? Tehát megyek az erdő közepén, és ott van egy bokor, ami elefánt formájúra van vágva. Arra gondolok, hogy véletlen alakult ki? Nem, arra fogok következtetni, hogy itt valami intelligencia van mögötte. És a kedvencem az meg a tengerparton lévő írás a homokba, amit aztán jön az eső, és, vagy nem eső, mi az? Óceán, a víz, és elmondja, szívecskébe bele van írva, hogy Anikó plusz Krisz, és akkor tök jó. Arra sétál valaki, és arra gondol, hogy tehát nézd már meg, valamilyen állat ide kivetült, pont így mászkált jobbra-balra, és ez... Nem, mire gondolsz? Arra gondolsz, hogy ott volt Anikó és Krisz, és egy szép romantikus estét töltöttek el a tengerparton, ugye? Csak szeretném ezekkel torpedozni kicsit a gondolkodásotokat, mindenkiét, hogy igen, ha ezt mind beletesszük az évmilliárdokba, meg a véletlenekbe, akkor hirtelen elhisszük, hogy úgy van, miközben a valóságban ránézünk tök hétköznapi dolgokra, és értjük, hogy ez nem lehet úgy, ez nem lehet véletlen. És most itt csak az idő haladta miatt, most ebben nem akarok még jobban elmerülni, hogy ez mit jelent információs szemszögből, hogy ezek hogy jönnek ki a statisztika, a véletlen, és egy csomó dolog, hogy jön ebből össze aztán végül az adat és az információ. Ez is egy érdekes téma, de ez kicsit már szárazabb, úgyhogy ezt engedjük el. Most akkor egy picikét nézzük meg az emberi szervezetet. Bocsánatot kérek a matematikusoktól elnézést, vagy küldök róla külön anyagot neked, jó? Kicsit nézzük meg a sejteket. A sejtek azoknak a fehérjék, most bocsánat, elnézést kérek mindenkitől, aki szakmabeli, és lehet, hogy valamit nem pont precízen fogok fogalmazni, igyekeztem fölkészülni rendesen. A sejteket rengeteg fehérje alkotja, és a fehérjék azok, amik bizonyos funkciókat ellátnak. Információ, anyagcsere, mit tudom én, millió dolgot. A fehérjék, mondjuk így, az, amiből a sejtek állnak. Mondom, ez lehet, hogy nem igaz teljesen tudományos, de biztos, hogy fehérjék vannak a sejtekben. Na most egy fehérje, az egy egyszerűbb fehérje az inzulin például, az néhány tíz, maximum néhány száz fehérjéből áll. Egy bonyolultabb fehérje, a kollagén, az több száz, akár több ezer, nem jól mondom, bocsánat, tehát a sejtek fehérjékből állnak, és a fehérjék, de jól mondtam, hogy ezek fehérjék, amiket most sorolni fogok. A fehérjék aminósavakból állnak. Jó? Nem jól mondtam az előbb, igen, mert nem mondtam az aminósavat, hogy biztos nem jól mondtam. Tehát a fehérjék aminósavakból állnak. Az, hogy milyen fehérje lesz az aminósavakból, az azt határozza meg, hogy milyen aminósavak, milyen sorrendben vannak egymás után, abból lesz a fehérje. Ha az más sorrendben van, más aminósav, más fehérje lesz, vagy nem lesz belőle fehérje. Jó? Tehát ez egy nagyon precíz rendet követő dolog ott a fehérjében. És akkor most jön ezt, amit akartam mondani, hogy az inzulin, ami egy egyszerűbb fehérje, abban néhány tíz, maximum néhány száz aminósav van, egy bonyolultabb, mint a kollagén, abban több száz, több ezer ilyen aminósav lehet. Igen. Egy sejt pedig, egy bonyolultabb sejt, mondjuk mint a mikroplazma például, az 520 féle fehérjét tartalmazhat, de ez lehet több ezer is, vagy több tízezer. A mikroplazma szerintem a legegyszerűbb, bocsánat, nem jól mondtam megint, összekavarodok itt. Tehát a mikroplazma az egyik legegyszerűbb sejt, az 520 fehérjét tartalmaz, a fehérjét tartalmazhat több tíz, több száz, akár több ezer aminósavat, és eznek megfelelő sorrendben, megfelelő módon kell egymás mellett lennie, hogy az kialakuljon, de akár több tízezer fehérje is alkothat egy sejtet. Na, most ebben már belebonyolódtunk, de mi ennek a lényege? Ennek a lényege az, hogy írtó bonyolult. Írtó bonyolult, és nagyon rendezett. Azt a példát hallottam erősen, nagyon tetszik, hogy fogod a Scrabble-ben a betűket, így földobod, leesik, és várod, hogy a Hamlet első két sora kijöjjön belőle. Körülbelül matematikailag ez az arány, ami odajön. Hát dobálhatod szerintem tényleg egy pár milliárd évig, hogy ott valamikor kijöjjön belőle. De most, ha pár milliárdba betesszük, akkor mégis nem is olyan lehetetlen, nem? Tehát akkor végül valahogy kijöhet. Jó? Úgyhogy ez csak egy ilyen gondolatindítónak szerettem volna, vagy hogy kicsit így megrázzuk ezeket az elméleteket, hogy igen, megyek a sivatagba, látom a karórát, és feltételezem az intelligens tervezést, aztán amikor te reggel bejössz ide, és ránézek, akkor meg azt mondom, hogy a véletlen műve vagy. Jó? Földkora 4,5 milliárd éves. Egy-két kérdést ezzel kapcsolatban. Ugye a Biblia azt mondja, hogy Isten 6 nap alatt teremtette a Földet, ami 6000 éve volt. Ezt elég precízen ki tudjuk számolni a nemzetségtáblázatokból. Körülbelül 4,5 ezer évvel ezelőtt pedig volt az özönvíz, és ugye 2000 évvel ezelőtt pedig eljött Jézus. Tehát ugye ezek a főbb momentumok így a világ történelemben, ami számunkra fontos. Ugye ezzel szemben azt mondjuk, hogy 4,5 milliárd éves a Föld. A csillagokat nem láttunk létrejönni. Tehát a csillagászattal nagyon régóta foglalkozik az ember, de csillagot létrejönni nem láttunk. Viszont csillagokat elpusztulni, azt láttunk már sokat, körülbelül 30 évente pusztulnak el csillagok. A csillagok, amikor elpusztulnak, akkor egy szupernovát hagynak maguk után, ami megmarad sokáig, és ezt föl lehet ismerni a csillagászok szerint, akik nézik, én biztos, hogy egyet sem ismernék föl, de hogy ezeket föl lehet ismerni, és állítólag 300 körüli ilyen szupernovát ismerünk föl. Ha, és ez egy nagy ha, most kezdjük egy beindító gondolatkör megint, hogy ha feltételezzük, hogy amit mi megfigyeltünk pár száz év alatt, hogy 30 évente pusztul el egy csillag, és 300 darabot találtunk belőle, ami elpusztult, akkor, és ez feltételezzük, hogy ez mindig így volt az időben, tehát 30 évente pusztult el csillag, amit nyilván nem tudunk, csak feltételezzük, akkor ezt ki lehet gyorsan matekolni, hogy ez egy 9000 éves múltra enged visszatekinteni. Miért nem látunk több szupernovát? Ha több milliárd éves a galaxisunk, akkor miért csak 300 szupernovát látunk? Sokkal-sokkal többnek kéne lennie. Második, a Hold távolsága. Évente pár centiméter távolodik a Hold a Földtől, nem tudom, ezt tudtátok-e. Az árapályra nagyon nagy hatása van, de hogyha ezt elkezdjük visszafele bontani, hogy ez a pár centi évente, ahogy távolodik a Föld, és feltételezzük, hogy ugyanezzel a sebességgel távolodott mindig a Földtől, és belevesszük még az inverse törvényt, ami azt mondja, hogy ahogy közeledik, akkor a gravitáció milyen hatása, ezt nem én számoltam ki, ezt csak most mondom nektek, akkor az a lényeg, hogy 1,4 milliárd évvel ezelőtt a Földhöz kellett érjen a Hold. Ez alapján. 1,4 milliárd évvel ezelőtt. De a Földünk 4,5 milliárd éves. Ez némi gondot okozhat szerintem, vagy ott lehet, hogy gondot okozott. Aztán a Föld forgása lassul. Az egyenlítőnél 1600 km per órával forog most a Föld, és ez nagyjából körülbelül 0,001 másodpercet lassul évente. Ez megfigyelésen alapuló tény. Hogyha feltételezzük, hogy ez mindig is így volt, akkor ez 6000 éves távlatból nagy jelentősége nincs. Viszont ha elkezdünk több milliárd éveket szaladni visszafelé az időben, akkor hamar eljutunk oda, hogy akár 8000 km per órás szél is lehetett a Földön. A dínók korába. Akár. Akkor ugye Kent Hovinter azt mondta, hogy nem csoda, hogy kihaltak, hát lerepültek a forgás közben a Földről. Jó? Következő. Olaj a Földben. Az olajhoz nagy nyomás, rengeteg idő és hő kell ahhoz, hogy legyen, ezért kell több milliárd év. De az egyik érdekes gondolat, hogy a most mért nyomás, olajnyomás a Földben, és a mostani kőzetréteg, ami fölötte van, az 10 000 évnél többet nem enged el, hogy elbírja. Mert a nyomás túl nagy ahhoz, hogy a mostani kőzetréteg 10 000 évnél többet bírjon. Akkor hogy is volt előtte? Hogy van az, hogy 70 millió évvel ezelőtt a dinoszauruszokból lett a mostani kőolaj? Megjegyzem, ma 30 perc alatt pulyka belsőségből olajat tudunk előállítani nagy nyomás és hő hatására. 30 perc alatt. Tehát, hogy nem kellenek ehhez évmilliárdok. A következő az a földtani rétegek. Ugye ez egy nagyon erős érv az evolúció mellett, erről most nem fogok beszélni, mert lesz egy harmadik rész is majd, amikor még erről beszélek, meg lehet egy negyedik is, amikor majd eljutunk az özönvízhez, mert az nagyon izgalmas dolog, hogy ott mi minden történt tudományosan, de a földtani rétegeknek ugye az a lényege, hogy azt mondjuk, hogy ahogy a Föld rétegei egymásra pakolódnak, és benne megtaláljuk a fosszíliákat, az az evolúciót igazolja, mivel alul voltak a kagylók, a csigák, meg nem tudom mi, és az egyre bonyolultabb szervezetű lények pedig az egyre magasabb földtani rétegekben vannak. Most ebben nem fogok belemérni, majd akkor a Noéhoz elérünk, az még odébb van, de most csak annyit szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, hogy nagyon érdekes, hogy ezekbe a földtani rétegekbe függőleges fákat találtak. Ezekben a rétegek között hivatalosan több milliárd évnek kellene eltelnie, mire a következő réteg ugye rárakódik, ahogy a Föld halad előre a korban. Mégis függőleges fákat találnak ilyen rétegek között. Ráadásul olyan függőleges fákat, aminek az alja szén, a közepe megkövesedett, a teteje megint szén. Hogy a szözbe tudta ezt megcsinálni évmilliárdok alatt egy meghalt fa? Ha már a fáknál tartunk, a Földnek a legöregebb fája 4300 éves. A Biblia szerint 4500 éve volt az özönvíz. A nagy korallzátonyt 20 éve mérik, és a mostani állapot alapján, hogy mennyit nő évről évre, 4200 évnél kevesebbre becsülik a korát. Miért nincsen nagyobb korallzátony a Földön? 4200 évnél. Az özönvíz 4500 éve volt. Niagara vízesés. A Niagara vízesésnek a korrodálódása, hogy mossa el a víz, ugye évről évre, ezt nagyon lehet látni, mert ugye nagy víz mossa le, a mostani sebessége mellett 9900 éves lehet maximum. Ha több milliárd éves a Föld, akkor miért csak 9900 éves a Niagara vízesés, amit kivált maga után? Ugye az több, mint a 6000 év, de mondom, itt azért az özönvíz bekavar egy-két dolgot, tehát ha volt mondjuk tényleg özönvíz 4500 éve, nem lehet, hogy egy nagy részét ott pikpak pár óra alatt lemosta? Erről majd később, nem tudom melyik videóban. Óceánok sossága. Az óceán most 3,6%-os sótartalommal bír. Ez évről évre növekszik. Ha visszafele megyünk, az időben maximum 5000 évre tudunk visszamenni az időben a tengerek sosságában. Miért nem sósabb a tenger, ha több milliárd éves a Föld? Cseppkövek. Ki volt már cseppkőbarlangban? Én gyerekkoromban voltam, nagyon-nagyon tetszett. Erdélyben voltunk valami nagy cseppkő barlangban, és ugye mielőtt beengedtek volna minket, még a betonházban elmondták, hogy nem szabad hozzáérni, mert hozzáérsz, meghalsz, elásunk. Azért, mert a cseppkő, itt van nekem leírva, 1000 év alatt nő 6,5 centit. Tehát itt ezek a hihetetlen nagy dolomitok, stalaktitok, nem tudom, micsodákok, azok itt sok, ezer, sok millió év alatt érnek. Hozzáérsz a kis zsíros ujjaddal, és kész vége. Itt pusztítottál el 6 millió évnyi gyönyörű képzőművészetet a Föld által. Ez tök jó, csak hogy nem igaz. A Lincoln emlékmű alatt 125 cm-es cseppkövek vannak, 40 éve épült a Lincoln emlékmű. 1997-ben épült egy parkolóház, aminek az egyik emeletén egy cseppkövek alakultak ki. Van egy Amerikában egy csávó, nem tudom pontosan hol, meg hogy, ezt már nem jegyzeteltem ki, nem mentem mindenek után, ami eszembe jutott. Egy csövet leásott, és onnan jött föl a víz, és elkezdett cseppkövesedni az egész. 30-40 éve, tehát nem egy ilyen baromi régi dolog ez. Ma lehet látni róla képeket, hogy ilyen több méter magas ilyen mini hegy alakult ki cseppkőből belőle. Tehát hogy a cseppkövek, most csak oda akartam kiukadni, hogy nem igazolják a Föld korát. A jelenlegi eróziós folyamatok mellett az összes hegynek laposra kell majd kopni a 14 millió év múlva. Ez is fölmerül egy kérdés, akkor mekkora magas hegyek voltak itt 4,5 milliárd évvel ezelőtt? Hogy a 14 millió év alatt a mostani eróziós folyamatokkal, vagy kóróziós milyen folyamatok ezek? Igen, bocsánat, a szakszavakat igyekszem pontosan mondani, hogy hiteles legyek. Tehát 14 millió év alatt a mostani hegyek lekopnak nullára, akkor miért vannak hegyek? 4,5 milliárd év alatt egyáltalán, hogy lettek hegyek? Később, majd a nem tudom melyik videóban, majd beszélünk a hegyekről. A National Geographic szerint a legősibb írásos emlékünk az 3-5 ezer éves. Nincs ennél régebbi írásos emlékünk. És most arra az írásos emlékekre gondolok, amiből kifinomult teljes írásról beszélünk. Ez National Geographic. A kínai naptár 2000-ben 4700 évet számlált. 4500 éve volt az özönvíz nagyjából. A héber naptár, ami persze nem feltétlen valid, mert hát tudjuk, hogy ők is a Bibliából jönnek, 2000-ben 5760 évet számolt. Azt tudjuk, hogy a héber naptárt amúgy megmahinálták, mert ugye Jézus születését pontosan megjövendölte Dániel, és ez nem tetszett a zsidóknak, úgyhogy kicsit megvariálták a héber naptárat. De érdekes, nem, hogy a Biblia szerint 6000 éves a Föld, és a héber naptár 5760 évet számol 2000-ben. A nap zsugorodik. A nap zsugorodik, ami azt jelenti, hogy 3,8 milliárd éve 25%-kal nagyobb volt a mostani zsugorodása mellett. 25%-kal nagyobb volt a nap elméletileg. Ami azt jelenti, hogy a Földön lévő életnek a kialakulása nem lett ettől lehetetlen, de az amúgy is nagyon nem könnyen elképzelhetőt, még kevésbé elképzelhető. Tehát itt aztán nagyon-nagyon picire sugorodott a lehetőség annak, hogy élet kialakuljon. Az utolsó ezen a listán, hogy amikor lebomlanak a szerves dolgok, akkor hélium keletkezik belőle, és a levegőben van egy bizonyos mennyiségű hélium, amiből arra a következésre lehet jutni, hogy 2 millió évnél régebb óta nincsen ilyen bomlásból keletkező hélium a világon. Jó, na most ez csak ilyen kis gondolatok voltak arról, hogy vajon tényleg a Föld annyi időse, mint aminek mondják. És ebben ugye az a durva most egy kis lábjegyzet csak, hogy ezt olyan könnyű benyelni, nem? Tehát én emlékszem, amikor gimnazista voltam, és nem tudom, földrajz, meg mit tudom én, milyen óráink voltak, és ezeket mondták, és föl sem merül az emberben, hogy ezeket megkérdőjelezze, de azért ezek jó kérdések, én szerintem. Na, és akkor nézzük ezeket a kormeghatározó módszereket, jó? Kettőt nézzünk meg. Az egyik a szénizotópos kormeghatározás. Ugye ez, amit mondtam, hogy ezt 1940-ben találták ki, és hát azért találták ki, hogy tudják bizonyítani, hogy az elmélet igaz, miszerint a Föld az ilyen nagyon régi. Na most ezt megpróbálom elmagyarázni nektek, nem azért kételkedek, mert nem nézem ki beletek, hogy megértitek, hanem hogy én ne tudom normálisan magyarázni, de egy picit kell, hogy belemenjünk, hogy ez az egész hogy működik, jó? Tehát ez a C14 izotóp, ez egy nagyon instabil izotóp, és a nap hozza létre nitrogénből, és oxigénnel például össze tud kapcsolódni, és akkor széndioxid lesz belőle, de ez most mindegy. A lényeg az, hogy a levegőben ma 765 10 milliómod százalékot tesz ki a levegőnknek, ez a szénizotóp. És a maga logika a szénizotópos kor meghatározással az, hogy ugye amikor az élőlények, a növények és az állatok is belélegzik a levegőt, akkor ezt a szénizotópot is belélegzik. És a kedves egészségedre. Mondhatnám, hogy igaz, de ez nagyon ilyen, nem tudne tudományosnak ez a érvrendszer, hogy Jonathan tüsszöntött, hogy igaz, amit mondtam. Belélegezzük a levegővel a szénizotópot is, és ugye a kulcsgondolat az, hogy miután meghalunk, nem lélegzünk be több szénizotópot, tehát az annyi marad bennünk, amennyi volt. És a szénizotóp ugye instabil és elkezd lebomlani, és 5700, ha jól emlékszem fejből, igen, 5700 évente feleződik. Tehát ez azt jelenti, hogy ha te most téged meghal valaki, mint tudom én, és megmérik, hogy mennyi benne a szénizotóp, akkor ebből ki lehet számolni a bomlási időből, hogy mikor halt meg. Jó? Tehát így ez a logika nagyjából benne. Van vele egy-két gond. Az egyik az, hogy 8,7 tizednyi felezési idő után már olyan picike kevés szénizotóp van benne, hogy nem lehet megmérni. Tehát a szénizotópos módszer nem alkalmas 50 ezer évnél öregebb leleteknek a tanulmányozására. Mert nincs benne már annyi, hogy ez kézzel fogható lenne. Van erre másik technika, majd azt fogok mindjárt átnézni következőre. Jó? De csak egy érdekesség, hogy ez a pleisztocén jégkorszaki jég alatt tekintélyes mennyiségű szenet találtak, amiben jelentős C14 van benne, szénizotóp, aminek már nem kéne ott lennie. Hogy került oda a jég alá, miközben ugye azt mondjuk, hogy a jégkorszak az 2,6 millió éve volt. Még azt meg lehet talán magyarázni, hogy körülbelül 12 ezer évvel ezelőttre datálják a végét. Tehát éppen lehet benne, de azért ennek megint kicsi az esélye. Másfelől, a példa, amivel én ezt picit jobban megértettem, az egy gyertya volt. Hogyha van egy gyertya, ami ég, és megmérjük, hogy egy óra alatt 2,5 centit ég le a gyertya. Milyen magas volt a gyertya? Ezt hogy mérjük meg? Tehát van egy gyertya, mérjük, hogy mikor oda mentünk már ég, mikor elkezdjük mérni, megállapítjuk, hogy egy óra alatt 2,5 centit ég le, mekkora volt a gyertya? Nem tudod megmérni, nem tudod ezt meghatározni, nem tudod, mekkora volt a gyertya, és azt sem tudod, hogy mindig ilyen sebességgel égette. A fosszíliákban lévő szén mennyiségét meg lehet mérni. A szén bomlási sebességét is meg lehet mérni, ez tény. De mindig ennyi szén volt benne? Mindig ekkora sebességgel bomlott? És csak egy nagyon érdekes mondat, nem tudom, hogy igaz-e vagy nem igaz, de ha igaz, akkor bicska nyitogató. A 12. Nobel-szimpóziumon New Yorkban 1970-ben a következő mondat hangzott el állítólag. Ha a C14-es kormeghatározás alátámasztja elméletünket, mehet a szövegtörzsbe. Ha nem cáfolja teljesen az elméletünket, akkor mehet a lábjegyzetbe. Ha viszont ellent mond neki az elméletünkkel, akkor egyszerűen csak nem használjuk, eltöröljük. Tehát a szénizotópos kormeghatározásra nagyon sok tudós azt mondja, hogy ez 13. századbeli alkimia körülbelül. Mert nem lehet. És akkor egy-két adat megint. Élő kagylót megmértek, 2300 évesre datálták, egy kagyló 100 évnél nem él tovább. Frissen kimúlt fókát megmértek, 1300 évesre datálták, 20-35 évnél tovább nem él egy fóka, tudtunk-e. Élő csigát megvizsgáltak, 25 ezer évesre datálták, 5-10 évnél nem lehet öregebb egy csiga. Élő pingvint megvizsgáltak, ami 40 évet él, 8000 évesre sikerült megállapítani a korát. Találtak egy mamutot, aminek az egyik része 22 ezer éves volt, a másik része 16 ezer éves volt. Ez egy lassú halál volt. Volszló mamutokat találtak az Oroszországban jégbe fagyva. Az egyik mamut 29.500 éves, a másik 44.000 éves. A szénizotópos kor meghatározás szerint egymás mellett állnak a jégben. Ez meg egy lassú jég volt, vagy nem tudom. A Berkeley Egyetemnek az egyik professzora a 30-as években talált egyik koponyát, amit a Homo erectusnak mondanak, bevizsgáltatott. 250 000 évvel haltak ki a Homo erectus a tudomány szerint. Több vizsgálatot is értek, és több adat jött létre. 53 000-től 27 000 év közé datálta a szénizotopos kor meghatározás. 2006. októberében egy Rainer Prosten von Zugzegberg, nem tudom, milyen professzor, lemondott azért, mert volt egy csontváz, a Bischof Speicher csontváz, amiről azt állította, hogy 21 300 éves, és aztán az Oxford kivizsgálta, és kiderült, hogy 3 300 éves. 2005-ben ugyanúgy, 1750-ben meghalt embert megmértek, és kimutatta, hogy 27 100 éves az ember, amelyik 1750-ben halt meg. Hugh Miller, híres geológus és paleontológus, talált egy dinoszaurusz csontot, és elvitte bevizsgáltatni, de nem mondta meg, hogy dinoszaurusz csont. Azt mondták, hogy 20 000 évnél fiatalabb lehet ez a csont. Aztán megmondta, hogy hát ez egy dinoszaurusz csont, ami 70 millióval ért. Ja, akkor nem jó, akkor újra vizsgáljuk megint. Egy régész talált egy ilyen fát, amit mondtam is ugye a kőrészet rétegekben, és a tetejéről fogott egy mintát, azt elnevezte A mintának, aztán fogott egyet az aljára, azt elvitte B-nek, és bevitte, hogy vizsgálják meg szénizotóppal, hogy hány éves. Az A leletet 3000 évesre, a B leletet 4000 évesre datálta. Utána megcserélte a két leletet benne, a B-t áttette az A-ba, az A-t is visszavitte, és ugyanezt az eredményt mondták neki a végén. A kőzetek adják meg a fosszíliák korát, de a fosszíliákból pontosan meg lehet határozni a kőzet korát. Ez ma a tudománynak az egyik álláspontja. Ezt nem tudom, hogy így megvolt-e. Tehát, hogy az egyikből magyarázzuk a másikat, a másikból az egyiket, azért ez így hamar körbeérünk. A Holdról hoztak köveket, ugye, ha hiszünk a Holdra szállásba, ott 10 000 és több milliárd év közöttinek datálták azokat a köveket, amit a Holdról hoztak. Na most, a másik kormeghatáz, és mindjárt végére érünk, és a végén azért lesz egy kis felüdülés is mostani tervem szerint. A másik kormeghatározás a kálium-argon kormeghatározás. Ez azért jobb egy picit, mint a szénizotop, mert a káliumnak a lebomlási ideje az 1,3 milliárd év, és így sokkal messzebbre tudunk látni. De a következők történtek. Vettek bazaltot az Etnából, abból a részéből, ami Krisztus előtt 122-ben tört ki, megvizsgálták, és megmondták, hogy 250 000 éves a kő. Lávát a Hawaii vulkánból, aminek a kitörése 1801-ben volt, 68-ban mérték ezt meg, 1968-ban megmérték, 1,6 milliárd évesre datálták. Bazalt megint Hawaii-ról, a kitörés 1959-ben volt, ezt 99-ben vizsgálták be, 8,5 millió évesre datálták. Az Etnából az 1964-es kitörést ugyanígy 99-ben 700 000-re becsülték, az Etnából az 1972-ben 350 000-re mérték meg. A friss lávát a Szentlőr-szigeten 5 módszerrel megmértek, 350 000-től 4,8 milliárd évig állapították meg a korát. Na, most habbahagyom. Amit akarok csak ezzel kapcsolatban mondani, hogy az, hogy a Föld ennyire öreg, az egyáltalán nem biztos. Az egyáltalán nem olyan köbebiztos, köbevésett dolog, vagy földbevésett dolog, mint ahogy azt nekünk akarják mondani. Most ezt valaki nézi, aki tudományos körökben forog, én nem szeretnék ilyen vitákat indítani ezzel kapcsolatban. A célom az volt ezzel csak, hogy új kérdéseket tegyek fel, hogy azokat az elméleteket, amiket nagyon biztosnak tanulunk, azokat kicsikét vizsgáljuk meg, hogy tényleg úgy van-e. Nem véletlen van az egyébként, hogy nagyon-nagyon sok tudós, amikor a saját területén elér egy nagy szintre, és öröm a jövő alkalommal még fogok beszélni pont az evolúció kapcsán, akkor megtérnek, hitre jutnak, arra jutnak, hogy ez az egész annyira bonyolult, és annyira nagy, és annyira összetett, hogy kell, hogy legyen mögötte valaki. Ne, ez nem lehet, hogy az évmilliárdok meg a véletlen hozta össze ezt az egészet. Ennyire nehéz elhinni egy teremtő Istent? Ennyire nagyon be akarjuk bizonyítani, hogy Isten nem létezik? Ennyire fontos ez nekünk? Nyilván persze másik oldalról rögtön jött a válasz, nekünk meg ennyire fontos, igen, nekünk meg ennyire fontos. A római levél beszél arról, hogy a teremtett világot vizsgálva megismerhetjük a teremtőt. Felfedezhetjük, rájöhetünk, hogy van teremtő. Miért akarunk ennyire nem hinni ebbe, vagy miért nem akarunk ebbe hinni? 8. Zsoltár, 3. vers, ezt nem írtam ki, most gyorsan kikeresem nektek. Na, hol a 8. 8. Zsoltár, 3. vers, meg a 4. is. Nézem az eget, kezed munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, és csodálkozom. Micsoda a halandó, hogy törődsz vele? Kicsoda az ember fia, hogy egyáltalán észreveszed? 19. Zsoltár így kezdődik. Az ég hirdeti Isten dicsőségét, kezének alkotásairól beszél az égboltozat. Én azt gondolom, hogy nem nehéz, ha kimegyek a természetbe, ha körbenézek, ha fölnézek este, és megnézem a csillagokat, mondjuk egy nagyon vidéki helyen, ahol nincs fényszennyeződés, és ránézek, hogy hány milliárd csillag van. Ha megnézem, hogy azt hiszem a pillangó fajtákból van több millió pillangónak, mi a búbánatnak? Hogy a szözbe tudott az evolúciónak, miért kellett több millió pillangó? Nem lehet, hogy tényleg egy Isten van-e mögött? Csak hát, ha Isten van mögött, akkor ez kicsoda és micsoda, és jó nekünk, hogy ő van mögötte. Ugye az egész onnan indult, hogy nem jó nekünk, nem akarunk egy olyan Istent, aki ott is arat, ahol nem vetett és bánt minket. És nem maradt sok időm itt a végére, és csak szeretnénk így pár gondolatot felhozni ebben, hogy a Biblia Istene az egy olyan Isten, aki a szavával teremtett mindent, ami most van. És azt mondja a Biblia, hogy ma is a szavával tart fent mindent. Érdekes lábjegyzet megint, hogy ugye eljutunk a húrelmélethez, hogy a végén minden csak rezgés, ugyanúgy, mint a hang, és a Biblia azt mondja, hogy Isten a szavával tart fenn ma mindent. Ő egy hatalmas Isten. Akkor is imádnunk kellene és elfogadni ezt a tényt, ha csak ennyi, hogy hatalmas. De a Biblia arról beszél, és ezért is akartam az 1 Mózest hozni, hogy most kezdjünk el ezzel foglalkozni, hogy a Biblia Istene egy olyan Isten, aki elképesztő módon szereti az embert. És a szeretetet most tényleg olyan módon képzeljük el, ahogy csak el tudjuk képzelni. És mindenkinek mindenféle rossz emléke és sok élménye van esetleg arról, hogy emberek hogy szerették vagy nem szerették őt. De hogy Isten az, azt mondja a Biblia, aki feltétel nélkül szeret bennünket. Hogy ő azért teremtett meg bennünket, mert már szeretett bennünket, mielőtt még létrejöttünk volna. És aztán majd ugye vesszük itt az 1 Mózes 3 körül, hogy mi ebbe a gyönyörű teremtésbe egy kicsit belerondítottunk, és az ember eltért Istentől, de azt mondta Isten, hogy én annyira szeretem az embert, hogy amikor ő hátat fordított nekem, amikor bűnt követett el, nem azt csinálom, hogy eltörlöm az egészet és újat. Most mibe tartott volna Istennek, ha csak megszűnik gondolkodni rólunk, megszűnünk létezni. Hát nem kellett volna ezt olyan. De azt mondja, hogy nem, én szeretem őket. És nem azt csinálom, hogy elpusztítom őket, és csinálok egy új teremtést. Hanem azt mondta, hogy én helyrehozom azt, amit ők elrontottak. És azt mondja a Biblia, hogy Isten emberré lett. És itt volt a Földön, és közöttünk járt. Úgy hívják, hogy Jézus. És ő elszenvedte azt a büntetést, amit nekünk kellett volna. És meghalt helyettünk a kereszten. És a Szent Háromság, ami az örökkévaló múltban, most mondjuk így, mert az időn kívül létezik Isten, de mindig egy volt, olyan egy volt, amennyire nem ismerünk semmi kategóriát, ami annyira egy, mint a Szent Háromság, az megszűnt egynek lenni a kereszten arra a 3 órára. És Jézus azt mondta, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Először hívta itt Istennek az atyát, előtte mindig azt mondta, hogy atyám, apukám, így szólította meg. És mindezt azért tette, hogy mi viszont tudjuk őt atyánknak és apánknak szólítani. Hogy visszamehessünk a teremtőnkhöz. És hogy láthassuk, hogy ő milyen nagy. És azért tartottam ezt fontosnak, és tartom fontosnak, hogy erről beszéljünk, hogy Isten az, akinek mondja magát, és ő ilyen hatalmas. Ő teremtett mindent. És azt mondja, hogy én a legdrágábbat odaadom én neked, odaadom érted, és utána azt mondja, hogy ha őt odaadtam, hogy ne adnék vele együtt mindent? Ennyire nehéz egy ilyen Istenbe hinni, ennyire rossz erre gondolni, hogy van valaki fölöttünk, egy magasabb lény, egy magasabb intelligencia, aki ennyire szeret bennünket. És itt jön be az, amit az elején mondtam, hogy nem mindegy, hogy gondolkozunk az életről. Nem mindegy, hogy gondolkozunk a valóságunkról. Mert mit kezdesz azzal, amikor nehéz az életed? Amikor megbántanak, amikor igazságtalanok veled? Amikor ellened mennek, amikor nem mennek jól a dolgok, amikor az erődnek a végére érsz, amikor ott ülsz sírva a WC-nek a kövén, a sarokba, és próbálod összeszedni magad, de nem tudod. Ha az evolúció igaz, akkor húzd le magad ott rögtön. Nincs is értelme. De ha Isten létezik, és ő az, akinek mondja magát, akkor azt mondja, hogy én veled vagyok. Én érted vagyok, az egészet miattad csináltam. Amikor kimész és fölnézel az égboltra, és nézed a millió csillagot, azt neked csináltam. Azért hoztam létre a világ mindenséget, hogy te csodáld és engem imádj. És ezzel magadat építsd. Úgyhogy ez a mai rövid üzenet a hosszú okoskodás mellett. Hogy igen, Isten létezik, és ő az, akinek a Bibliában mondja magát. És most csak így nagyon, nagyon a felszínt kapargattuk ezekkel a dolgokkal. Jövő alkalommal, meg még egy-két alkalommal belemegyünk egy-két dolgokba, de még bele sem mentünk abba, hogy a Bibliának a hitelességet, mi minden egyéb dolog igazolja. Most még csak a teremtést, meg az özönvízt nézegetjük itt. Majd lehet, hogy csinálunk olyan előadást, amikor mást is megnézünk emellett. Hogy ne féljünk hinni Istenben. És az én személyes véleményem a végén, hogy szerintem ez még kevesebb hit is kell, kevesebb fantázia kell abból, hogy higgyek egy ekkora Istenben, aki teremtett mindent, mint abból, hogy a semmi egyszer marha régen egy pontba összegyűlt és fölrobbant, és abból vagyunk mindannyian. Úgyhogy egy imával szeretném bezárni a végén. Istenem, köszönjük azt, hogy te létezel, és hogy te az vagy, akinek mondod magad, egy hatalmas, hihetetlen erővel bíró Isten, aki ugyan ilyen nagy szinten és módon szeretsz bennünket. Ezt fel se fogjuk, de hálásak vagyunk ezért neked, Istenem. Köszönjük ezt. Köszönöm azt, hogy te emberré lettél, és meghaltál helyettünk, és hogy ezért most már szabadon mehetünk hozzád, és újra kapcsolatunk lehet veled. És most csak szeretném felajánlani azt, hogyha bárki, aki nézi ezt a videót, és szeretne Isten mellett dönteni, emellett a Teremtő Isten mellett, akkor egyetlen egy dolog választ el csak tőle, az pedig az, hogy elfogad Jézust, mint megváltódat. Elfogad, hogy ő Isten fia, aki helyetted meghalt a te bűneidért, és föltámadt, és a föltámadott élet innentől kezdve a tied. Jézus azt mondja, hogy aki bennem él, annak örök élete van. És utána az egésznek a végén majd örökké élünk vele. Úgyhogy Uram, ezt köszönjük neked, köszönjük ezt, és csak segíts, hogy ezek a gondolatok, ezek valóban átformálják a hétköznapjainkat, növeljék a hitünket, növeljék a bizalmunkat benned, hogy te milyen hatalmas Isten vagy, és hogy nyugodtan rád bízhatjuk a mi kis, vagy akár nagy dolgainkat is az életünkben. Úgyhogy kérlek, hogy erősítsd a hitünket és a bizalmunkat benned. Amen. Amen. Amen.